Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megáldó közösségében. Amen. Kedves testvérek, fennálló énekül a 116. Zsoltárunk első versét énekeljük el, 74. Zsoltár dallamára énekelhető. A 116. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Szeretem és áldom az Úr Istent. Helyünket elfoglalva hitvalló énekkel dicsérjük Istenünket, és készüljünk az ő igéjének hallgatására. A 234. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. 234. dicséretünk első verse így kezdődik: Hér, kérjük Isten áldott szent lelkét. Isten ígéjét olvasom Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, annak 13. fejezetéből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengőért, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik, mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valik, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most ezért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Isten tegye áldottá közöttünk az ő igéjének hirdetését, meghallását és szívünkbe fogadását. Jöjjetek ezért helyünkről fennállva, imádkozzunk. Köszönjük neked, felséges Istenünk, hogy abban a hitben állhatunk itt előtted, hogy te személyesen minden egyes gyülekezeti tagot céllal hívtál ide. Köszönjük neked a reménységet, hogy ígéreted szerint jelen leszel üzenettel, élő igével, lelked titokzatos munkájával közöttünk. Hisszük és valljuk, hogy enélkül semmi értelme nincsen a mi együttlétünknek, de egész életünknek sem, ha te meg nem érintesz bennünket. Kérünk téged, Istenünk, hogy nyisd fel a mi szemeinket, a mi hitünknek a füleit, te tisztogasd, nyitogasd meg, hogy ezen az órán ne legyen semmiféle akadály közötted és közöttünk. Könyörülj rajtunk, hogy üresen állhassunk előtted, és tudjuk a lábaid elé letenni minden gondunkat, örömünket, csüggedésünket, fájdalmunkat, betegségünket, és ebbe a megüresedettségbe, kegyelmedből mennyei tartalmat, szent ajándékot, önmagadat ajándékoz nekünk. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor, amikor rád gondolunk, amikor kezünkbe vesszük a te írott ígédet, amikor azt mondjuk, hogy eléd állunk, akkor nem ez az indulat van bennünk. Légy áldott azért, hogy te mégis sokszor könyörülsz rajtunk, és a te áldásoddal meggazdagítasz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy úgy nézhetünk fel rád ezen az órán, mint inségeinkben fő vigasztalónkra, mint olyanra, aki ránk árasztott szeretetednek a melegét, mint olyanra, aki a te végtelen szeretetedből kemény beszéddel is meglátogatsz bennünket, és rámutatsz a mi vétkeinkre, és mint olyanra, Úr Jézus Krisztus, aki a te drága véreddel azt a sok bűnterhet teljesen el is mosod mi rólunk. Kérünk téged, hogy legyen ezen az órán minden úgy, amint te akarod, és ne ahogyan mi szeretnénk. Egyen-egyenként szólíts meg bennünket, az ige hirdetőnek a méltatlanságát és alkalmatlanságát, és az ige hallgatók ugyanezt te töröld el. hadd legyen örvendetes veled való találkozás ez az óra. Nagy neved dicsőségért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 173. dicséretünket hallgassuk meg. Énekeljük el, bocsánat, a 173. dicséretünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Istennek az az igéje, amellyel ezen az órán a mi szíveinket keresi, és amelynek alapján szólni kívánok hozzátok. Megvan írva Pál apostol 2. korintusi levelének 3. fejezetében, a 2. korintusi levél 3. fejezetének 3. verséből olvasom Isten igéjét. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Foglaljál el gyülekezet a helyét. Szerte a világon vannak templomok, olyan templomok, némelyiket akár személyes emlékképpen, úti élményként ismerhetjük mi magunk is, amelyekben nagyon nagy, magas művészi értéket képviselő szobrok vagy festett képek vannak. Igaz ez a történelmi keresztjén egyházak templomaira, éppen úgy, mint más vallásoknak a templomaira. Gondoljunk a római vagy görögkatolikus templomoknak a belsejére, szobrokra, ikonosztázokra, de gondolhatunk buddhista szent helyekre, vagy sorolhatnám. Egyik másik festmény vagy ikonosztáz beszédesen szép tud lenni, és nagyon fontos az, hogy a beszédesen szép összetett jelzőt használtam, ugyanis a régi egyház azzal indokolta ezeknek a képeknek és szobroknak a jelenlétét a templomokban, úgy magyarázta ezeknek a létjogosultságát, hogy ez a tudatlanoknak a Bibliája. Még mielőtt Gutenberg János feltalálta volna a könyvnyomtatást, nagyon-nagyon ritka kincsnek számított egy-egy Biblia. Nagyon kevés volt magánkézben, és a technikai nehézségen kívül egy egyház politikai háttere is volt annak, hogy nem sokan jutottak Bibliához, ez pedig az, hogy a római tanítói hivatal nagyon ügyelt arra, nehogy valaki tévtanokat, illetve hát tőle eltérő tanításokat próbáljon meg szentírásból levezetni. Nem olvashatott akárki Bibliát a középkorban. Nem juthatott el akárkihez közvetlenül az élő Istennek az írott szent üzenete. De még hogyha megtehette volna is valaki azt, hogy vegyen egy kézzel írott Bibliát, valahogy kiátsza Rómának az éberségét, akkor is ott tornyosult egy hatalmas nagy akadály sokak előtt, az írás tudatlanság. A nép nagy része az ige olvasásnak a lehetőségehez még csak közel sem férhetett. Ezt a helyzetet kívánta enyhíteni a hivatalos egyház, és orvosolni, amikor beengedte a templomokba a szenteknek a képeit és másféle ábrázolásait. Azt gondolták, hogy ezek által az írástudatlan tömegek is megérthetik az evangéliumnak az üzenetét. Néhány hónappal ezelőtt televízióban vetítettek egy filmet, a rabszolga történetet dolgozott fel Spielberg, a cím most nem jut eszembe, de annak is volt egy hasonló jelenete, illetve hasonló dolgot sugalló jelenete, amikor az angol szöveget nem értő fekete férfiú egy illusztrációs Bibliából, mintha megértette volna a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Azonban ez a hivatalos egyházi magyarázat a képeknek és szobroknak a jelenlétéről nem győzte meg reformátor atyáinkat. A festett és a faragott képekben, mondjuk így, hogy helyesen, a második parancsolat megszegését látták, és ezért nagyon sok helyen, sokszor nagyon radikális módon felszámolták a képhasználatot. Nem mondhatjuk azt, hogy helytelenül tették, hiszen Pál apostol a római levélben azt írja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten ígéje által. Vagyis az, aki Istennek az írott kijelentését, illetve az annak alapján megszólaló igehirdetést félreteszi, annak a hit életében nem sok hasznot fog hajtani az, hogy szobrokat meg képeket nézeget. Nem használnak a szobrászok és festők által készített ige pótlékok. Az ember nagyon találékony abban, hogy milyen módon kerülje ki az élő igével való találkozást. Ha nagyon ki akarja kerülni az Isten igét, akkor ki is kerüli. Ebben nagyon ügyesek vagyunk. A templomi képek pedig nem alkalmasak arra, hogy az emberben felgerjesszék azt az igazi szent Isten félelmet, igazi Isten ismeretre vezessenek. Nem képesek arra, hogy kikerülhetetlenül és döntésre hívva felmutassanak arra az Úrra, aki a Bibliát adta nekünk kijelentésképpen, aki Jézus Krisztust adta nekünk megváltónkul. Elgondolkodtathatnak ezek a képek, gondoljunk csak Rembrandtnak a tékozló fiú hazatéréséről szóló képére, nagyon beszédes kép, de még a legragyogóbb tehetségű művészek sem tudják produkálni az élő Istennel való találkozást a képeknek, a szobroknak a szemlélői számára. Pedig Istennek az akarata pontosan ez, találkozni az emberrel. Az ember találkozzon ő vele. Isten akarata a bűnbeesés óta nem más, mint az, hogy ez a tudatlan, ő iránta közömbös, őtőle elszakadt ember szembe találkozzon vele. Isten így kereste Ádámot a fák között, és így keres azóta is bennünket. Tesz arról, hogy még az az ember is kénytelen legyen néha őrá gondolni, akinek egyébként világ életében a legutolsó rangú kérdés az Isten kérdés. Természetes állapotunkban pedig mind ilyenek vagyunk, hogy az élő Isten nem igazán érdekel bennünket, az élő Isten nem kell. Száz számra, ezer számra kitalálja magának az ember a különböző isteneket, Istenné lehet tenni családtagokat, házastársat, gyermeket, Istenné lehet tenni hobbit, hasát, szórakozását, ki magára ismerhet, de az élő Isten nem kell. Ővele végletesen és véglegesen megromlott az ember kapcsolata. És ez az igaz Isten, aki nem kell az embernek, elkezd leveleket írni. Elkezd levelezni velünk. Levelet ír Isten a világhoz, az elveszett emberhez. Leveleket ír az ő népéhez. Élő levelek ezek, ahogyan alapigényben olvastam. Élő levelek, akiket lehet félreérteni. Néha nagyon nehéz elolvasni, hogy mi is van ezeken a leveleken, de egy dologban nagyon markánsan különböznek a templomi képektől és szobroktól, ez pedig az, hogy kikerülhetetlenül, félreérthetetlenül, döntésre hívva felmutatnak arra, aki küldte őket. A levél írójára, az élő Istenre, az élő Jézus Krisztusra mutatnak ezek a levelek. Őhozzá hívogatnak, rá emlékeztetnek. Őhozzá hívogatják az elveszett világot. Eszébe juttatják az embernek azt, akit szem nem láthat, akit fül nem hallat, akinek a szentsége közelségét nem is bírná elviselni senki sem. Titokzatos módon és mégis valóságosan ezek a levelek elénk állítják az élő Jézus Krisztust. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus levele vagytok, illetve a Szentlélek mondja Pál apostol által, hogy Krisztus levele vagytok. Olyan jó az, hogy ennek a kijelentésnek az érvényessége nem járt le ott és akkor Korintusban, hanem Isten kegyelméből itt most közöttünk is igaz lehet. Ezért, mert itt és most és közöttünk is igaz lehet, arra hívok mindenkit, hogy egy kis levél elemzésre jöjjünk össze, és ez a levél elemzés egyben önvizsgálat is lehet. Először is azt a kérdést tegyük fel, hogy mi ezeknek a leveleknek a tartalma. Mit ír az Úr a világnak ezekben a levelekben? Mit ír azok által, az emberek által, akik Istennek a levelei? Mi derülhet ki ezekből a levelekből? Hordoznak-e valami megszívlelendő, valami hasznos, valami örvendetes, valami gazdagító üzenetet? Ezek az élő levelek, akiket Krisztus követőknek, Krisztushoz tartozóknak, mert hiszen a keresztény szó ezt jelenti, az egyház tagjainak hívnak általában, az az üzenetük, az a rendkívüli titok rejtőzik bennük, azt hordozzák, amit természetes állapotában senki nem tud. Tudnak valamit, meg vannak győződve szilárdan, sziklaszilárdan valami olyasmiről, ami nem az emberrel születő ismeret. Nem magától értetődő, hogy ők ezt tudják. Egy bensőséges kapcsolatban vannak ezek a levelek a küldőjükkel, egy olyan valakivel, egy olyan misztériummal, egy olyan titokzatos személlyel, egy olyan titokkal, amibe vagy akibe, Péter apostol első levele szerint angyalok is csak vágyakoztak betekinteni. Először is tudják azt ezek a levél emberek, hogy esendő, romlott halára és kározatra méltó az az élet, amit élnek, amibe beleszülettek. Tudják ezt, mert elhiszik Isten írott és szószékekről is hirdetett kijelentésének, hogy ez a valóságos állapotuk. Nem az a valóságos állapotuk, amit a mindig megújuló humanista filozófia hirdetni kezd, hogy eredendően jó az ember, és megistenülhet, és fejlődhet, és elérheti a mennyet a saját erejéből, hanem az a valóság, amit Isten mond róla, hogy elveszett. Tudnak Isten ítéletéről és haragjáról is, és beszélnek is róla, mert az ószövetségi proféták is megtették már ezt. Találkozunk ezekkel a gondolatokkal az apostoli íratokban is. Tudják azt ezek a levél emberek, hogy ebből az ítéletes és halálos állapotból nincsen saját erőből menekvésük. Nincsen kiút. Tudatában vannak annak, hogy a múló napok nem csak a testi halálhoz viszik közel a megszületett embert, hanem egyszer s mind az örök kárhozat a pokol felé közeledik, az az ember, aki csak egyszer született. Azonban itt jön egy csodálatos de, egy nagy fordulat a kegyelmes Istentől, de ezek az emberek azt is tudják, hogy az őket ítélő Isten mentő szeretettel lehajolt hozzájuk. Tudják azt, hogy az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézus Krisztust, nem más Jézust, a názáreti Jézus Krisztust, Mária fiát, odaadta őértük fizetségképpen a bűneikért a keresztre. Biztosan sokszor hallotta már mindenki, de hadd mondjam azt, hogy nem lehet elégszer hallani. Nem lehet elégszer hallani és elmondani alázattal és hálával és örömmel azt, hogy bizony én helyettem, én értem, én miattam szenvedett Jézus Krisztus Isten ítélete alatt a Golgotán. Az én bűneimért vette el a haragvó Isten kezéből a büntetést. Ezt tudják ezek a levélemberek. Van talán olyan ember, aki szeretné ezeket a bűnöket úgy eltörölni, hogy majd levezekli, leúrvacsorázza, leimádkozza, könnyekkel fizet érte, nem fog menni. Énekelni is szoktuk úrvacsora énekünkben benne van, hogy buzgóságom égne, bár s folyna könnyen, mint az ár, elégtételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Ő megtette, értünk. Ezért mondhatjuk azt, hogy ezek a levelek megváltott emberek. El lehet mondani, testvérek, még ezekről az egykori korintusiakról, és azóta is minden időknek a hitben járó embereiről, leolvasható róluk még, hogy nem tulajdonítanak maguknak semmit. Nem a maguk erejének tulajdonítják azt, amit elérnek az életben. És éppen ezért nincsenek eltelve a maguk fontosságával, nagyon jól ismerik a képességeiknek, a lehetőségeiknek a korlátait, és ez alázatossá teszi ezeket a levélembereket. Tudják azt is, hogy ezeken a természetes korlátokon Isten kegyelméből át lehet jutni. Valóságosan átsegítheti őket, és ezért tudják derűs reménységgel azt mondani, hogy Istennel még a kőfalon is átugrom. Képesek ezek az emberek a kegyelem erejével zúgolódás nélkül elhordozni nehézségeket, terheket, képesek arra, hogy ebből a kegyelemből továbbadjanak, és ők is megbocsássanak. Áldozatkészek ezek a levélemberek. Senki nem tud úgy adakozni, testvérek, mint egy alacsony sorsú, szegény, kegyes ember. Gondoljunk az evangéliumban az özvegyasszony fillérére, amit odaadott. Az alacsony sorsú kegyesek sokszor úgy adják oda az utolsó falatjukat, az utolsó pénzüket, hogy azzal a jómódúakat nagyon meg tudják szégyeníteni. Aztán ezek az emberek úgy élnek, mint akik nem a magukéi többé. Énekeltük az ige hirdetési előtti énekben, hogy nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére. Mint akik egész életüket, teljes valójukat, az összes idejüket, az összes anyagi lehetőségüket, mindenüket hálaáldozatul oda szánták Istennek. Drága árnak tartják, mert az is, azt, amit Jézus Krisztusban Isten kifizetett értük a Golgotán. És ebből következik valami, az, hogy ez az őket megváltó Jézus Krisztus és az ő akarata a döntő, az első és az utolsó a számukra. Ezért van az, hogy más törvények irányítják ezeknek a leveleknek az útját, más ösztönzések munkálkodnak ezeknek az embereknek az életében. A cselekedetüknek, a látásuknak, a gondolatainak a mozgató rugója egészen más, mint ami a világban sokakat, tömegeket mozgat. A látásuk, a véleményük, az egész értékrendjük eltér a világ fiainak az értékrendjétől. Mindezt jelenti az az egyszerű szó, új szövetség értelemben, amit így szoktunk könnyen kimondani, hogy hisznek. Vajon a mi vallástételünk egybevág-e ezzel? Amit eddig elmondtam, az mögötte áll-e annak, hogyha kiki egyenként kimondja azt, hogy én hiszek? Aztán ezek az élő levelek még azt is tudatják a világgal, hogy az életnek a végpontja nem a sírgödör, nem a koporsó. El nem enyészem a sírban egészen, nincs már szívem félelmére nézni síron fenekére, énekeljük, sokszor hisszük-e, tudjuk-e. Nem a koporsó az ember életének a végállomása. Van a múlandó és romlandó világon túl valami romolhatatlan, valami tiszta és örökké való. A földön folyó élet az, ami bennünket itt látható módon, érezhető módon nagyon sokszor meggyötör, nagyon sokszor megaláz. Amikor letaglóznak bennünket az élet dolgai, ez nem minden, ennél van több. Ezen túl lehet látni, ezek a levelek túlmutatnak ezen a valóságon. Istennek az ütterve, az ő világkormányzó bölcsessége, az összes eddig beteljesedni látott ígérete pedig garancia arra, hogy van az életnek örök célja, nem a koporsó az örök cél. Hogyha Jézusé az életed, akkor mindaz a nyomorúság, mindaz a megaláztatás, letagzózás, de még a gyönyörűségek is el fognak múlni egyszer, el fognak tűnni egyszer, és egy kimondhatatlan, elképzelhetetlen tisztaságba, dicsőségbe, üdvösségbe fog érni az életed. Ahogyan a lekcióban hallottuk, a ismeretünk, a tudásunk itt még csak töredékes, a látás homályos, de hogyha Jézus Krisztus levele olvasható a te életeden, az azt jelenti, hogy egyszer a teljes váltság, a teljesség lesz mindennél bizonyosabban a tiéd is. Le lehet még olvasni, testvérek, ezekről az Istentől küldött levelekről, azt is, hogy nekik van reménységük. Nem rémülnek meg, és nem esnek kétségbe. Mondja azt Pál apostol, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Nem törő le őket a sikertelenség sem. Nagyon nagy dolog ez a mai világban, hiszen a siker mindenek fölött való értékmérővé válik szemünk előtt. Minden a karrier. És mégis ezek az emberek nem zuhannak magukba még a méltánytalan bánásmódtól sem. Nem bonyolódnak bele a mindennapos torzsalkodásba, a gyűlölködésbe, pletykálkodásba. Egy ismerős lelkipásztorról olvastam, közöttünk is szolgált Szalai Szilárd, hogy amikor egy új helyre került, egyes gyülekezeti tagok megkeresték azzal, hogy az elődjéről bizalmasan elmondanának egy-két dolgot. És azzal hárította el őket, mert Istentől küldött levél életű ember, hogy őnek is sajnos már csak olyan természete van, hogy mindenkinek mindent visszamond, és valószínű, hogy kénytelen lenne megkeresni az elődjét is, meg a megnevezetteket, és azt mondani, hogy XY ezt meg ezt mondta rólad. Ezért aztán a idézőjelbe betett jó akarók megszégyenülten elballaghatta. De nézzük tovább, hogy mi jellemző még ezekre a levelekre. Fontos az, hogy nem hányódnak egyik végletből a másikba. Nem sodródnak a különféle véleményekkel. Nem hiszik azt, hogy feltétlenül annak van igaza, aki hangosabban ordibál, vagy akinek több alkalma van nyilvánosság előtt televízióban, rádióban, újságban elismételgetni ugyanaz sokszor a hazugságot. Nem gondolja azt az Istentől küldött levélember, hogy a 100 nap 100%, az tényleg 100 nap és 100%. Tudják a követendő útat. Tudják azt, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És éppen ezért nem ragaszkodnak görcsösen a földi életükhöz sem, még a szeretteikbe sem kapaszkodnak felettébb, mert túl látnak a földi látóhatárokon. Nagyon jól tudják azt, hogy Jézus Krisztus parancsnoksága alatt az ő életük biztos irányba halad. Biztos irányba vezeti őket valaki. Ez lenne tehát nagy vonalakban ezeknek a leveleknek a tartalma, valami közös tartalom, ami egyéni színekkel, de mindannyiunknak az életében olvasható, vagy olvashatónak kellene, hogy legyen. És a másik kérdés, hogy mi a rendeltetése ezeknek a leveleknek? Megismertük nagyjából a tartalmukat, de vajon mi a céljuk Istennek ezekkel a levelekkel? Azt testvérek, hogy az Úr Jézus általuk akarja elmondani ennek a világnak, ennek az országnak, ennek a városnak, ennek a gyülekezetnek, ezeknek az itt élő családoknak, hogy az egyedül érdemes, az egyedül értelmes életforma az a szeretet életformája. Idegen szóval élve, a szeretetnek nincsen értelmes alternatívája, mert az nem értelmes választási lehetőség, hogy a szeretet helyett a gyűlöletre meg a közömbösségre programozom be az életemet. Az igazi hatalom az a szeretetnek a hatalma. A szeretet az egyetlen érték Isten szemében, és az egyetlen mérték. A szeretet megtartó erő. Ezek közhelyesen hangoznak, de szent közhelyek ezek, és ismételgetni kell, mert úgy elfelejtjük, hogy ez ki sem mondható. Ezt olvashatta le az első keresztjénekről is az őket körülvevő világ, hogy lám ezek az emberek mennyire szeretik egymást. Abban az esetben, hogyha a késztetéseinket, a tetteinket, de még a gondolatainkat is a szeretet kormányozza, akkor az feltűnővé lesz, az láthatóvá válik, azon valahogy Isten dicsősége felragyog. Azokon a helyeken, ahol az emberek nem róják fel egymásnak a gonoszt, ahol nem irigykednek, ahol nincsen kérkedés, meg nincsen felfuvalkodás, ahol nem a hamisságban gyönyörködnek, és nem annak örülnek, hanem az igazsággal örülnek együtt, ott mindig felkapja a fejét először egy ember, aztán egyre több. Ilyenkor kívánatossá válik egy ilyen közösséghez tartozni, hadd mondjam el azt, hogy az én életem is azért gyökerezhetett bele a Krisztusba, mert 9-10 évvel ezelőtt itt ezt láttam. Isten ezt munkálja ebben a gyülekezetben, és ezért lehet hálát adni, hogy még nem fogytak el az emberek ezek közül, a széksorok közül. Kívánatossá válik egy ilyen közösséghez tartozni. Kívánatossá válik Istenhez tartozni. Ez a célja ezeknek a leveleknek. Kívánatossá tenni azt, hogy én Jézus Krisztusé legyek. Ezek az egyének és ezek a közösségek, vagy ahogy Pál apostol nyomán eddig képletesen emlegettem a levelek, megértették azt, hogyha Isten örök szeretete és kegyelme az oka annak, hogy ők igazán élnek, csupa nagybetűvel élnek, akkor a szájukkal kimondott személyes hitvallásuk és az életükkel is megvalósított, a tettükkel is megvalósított életprogramjuk, az csak egy lehet, szeretni. Az, hogy adják tovább azt a szeretetet, amit ők is felülről kaptak. Ez csak ugyan kiváltképpen való út. Ez az igehirdetés, amit hoztam magammal, eredetileg a pünkösdi legációmban hangzott el, de azt gondolom, hogy pünkösd elmúltával is nem kevés okunk van arra, hogy ezekről a dolgokról elgondolkozzunk. Egyfelől azért, mert pünkösd után is vannak olyan hangok, aki ATV-t tud nézni vasárnaponként, az gyakran találkozik is vele, ahol a csodatételek, a jelajándékok, az extrém dolgok kerülnek időnként túlságosan is a középpontba. Jó magam is szembesültem már néhány keresztény fiatal jóvoltából pár évvel ezelőtt azzal, hogy ő szerintük, ha én nem szólok nyelveken, akkor nem is vagyok igazi keresztény. Azonban alapigény szerint és a lekció szerint a szeretet a legnagyobb kegyelmi ajándék. Ez az, amire Pál apostol és Pál apostol által a Szentlélek biztat bennünket, hogy erre törekedjünk. A szeretet által munkálkodó hit az, ami ismertető jelünk lehet a világ előtt, vagy ahogy az Úr Jézus mondta, hogy arról ismeri meg majd a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Szeressétek ellenségeiteket is. Másfelől pedig alapigényben is ezt olvastuk, hogy Krisztus levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva. Ennél azért fontos megállni néhány mondat erejéig, mert nem tudunk önerőből ilyen krisztusi levelekké válni. Meg lehet próbálni, csak aki ezzel próbálkozik, annak az lesz a sorsa, hogy felülről való üzenet olvasása helyett a külvilágnak az izzadság szagjut, vagy valami komikus helyzetbe torkolik, amikor valaki nagyon-nagyon izomból, erőből keresztjén szeretne lenni, és Jézus Krisztusra próbál hasonlítani. Krisztushoz fordulás helyett ilyenkor vagy az elfordulás jön, vagy a gúny jön, vagy bármi más jön. Nem ér célt az ilyen levél, amit nem Jézus Krisztus írt, az ő lelkével. Az az üzenete igénknek, hogy csak a Szentlélek írhatja egyen-egyenként az életünket ilyen örvendetes üzenetet hordozó levéllé. És akkor válik számunkra is örömhírré igazán ez az üzenet, hogyha szívünkbe vesszük, elhisszük és megértjük azt, hogy ez az ígéret szerint elküldött lélek, ez a másik vígasztaló, ez a pártfogó különböző levelei az Új Szövetségben sorolhatók lennének még hosszan, ez valóban kész, és valóban hatalmas ma is, itt is arra, hogy megragadja és átalakítsa az életünket. Úgy, amint neki tetszik, ma is szabadon osztogatja az ő ajándékait, most nem az extrém jelajándékokra gondolok, hanem vannak még más felsorolások az Új Szövetségben, hogy milyen kegyelmi ajándékokkal építi Isten az ő gyülekezetét. Isten lelke erre ma is kész és hatalmas. Úgy, amint neki tetszik. Bennünket is ilyen jól olvasható, egyértelműen olvasható mennyei levelekké tehet. Ilyenekké válhatunk otthonainkban, ilyenekké válhatunk a munkahelyünkön, úton, vagy akár még egy kórházi ágyon is. Csodálatos missziókat tudnak végezni kórházban fekvő hívő emberek. Nem emberi elhatározás kérdése ez tehát, bár jó, hogyha vágyunk arra, hogy Isten ilyenekké tegyen bennünket. Ahhoz, hogy ez testet öltsön közöttünk, hogy apró pénzre tudjuk váltani ezeket az ígéreteket, hogy mindennapi gyakorlattá, életstílussá, életmóddá lehessen, ahhoz szükséges, nélkülözhetetlenül Isten szent lelkének a munkája. Szeretni tudó, szeretetben járó gyülekezeti tagokká, csak Isten szent lelke szülhet újjá bennünket. Új emberekké, ahogyan azt Pál apostolnál olvassuk. Isten ígéri ezt a lelket, Isten adja ezt a lelket, mert Jézus Krisztus elküldte ígéret szerint. Ez a lélek a fiúságnak a lelke, ez a lélek az, aki által Istenhez szeretett gyermekként kiálthatunk, úgy, hogy Abba, Atyánk. Ő is tegnap és ma is örökké ugyanaz, változhatatlan, igazi életnek és teljes szeretetnek a kútfeje. Igyunk belőle. Ő teheti minden egyes vasárnapi ünneplésünket, hiszen vasárnapunk ünnep, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk és újonghatunk. Ő teheti a mi ünneplésünket igazi találkozássá, igazi felébredéssé és igazi megújulássá. Adja Isten, hogy lehessünk így kegyelméből megajándékozottan ezzel a lélekkel járó emberek, ebből a léleknek, a tisztaságnak, tisztaságával és erejével járó emberek. Hadd legyen a mi fohászkodásunk az, amit egyszer egy itt vendég szerepelt kolozsvári ifjúsági kórus énekében hallottunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk. Amen. Szent Háromság Isten, dicsérünk téged azért, mert olyan vagy, amilyennek önmagadat kijelentetted. Dicsérünk téged azért, mert alázattal megvallhatjuk, nem tudnánk megismerni téged, ha kegyelmesen nem hajoltál volna le hozzánk Jézus Krisztusban, hogyha ígéretet hűségesen beteljesítő úrként nem küldötted volna el a másik vígasztalót, a pártfogót, a te lelkedet. Köszönjük neked azt, hogy minden igazságoddal, minden ígéreteddel együtt ez is beteljesedett és beteljesedik rajtunk is. Kérünk téged arra, Istenünk, hogy adj a szívünkbe vágyakozást igazán lelked erejével, igazán a te tisztaságoddal, a te szereteteddel, a te bölcsességeddel járó emberek lehessünk. Köszönjük azt neked, hogy ha a mi életünkbe is megérkezhettek már azok a levelek, akiket te küldtél, akikből elolvashattuk, hogy te nálad szent célja és értelme van a mi életünknek. Köszönjük azt, hogyha ezek a levelek bennünket is meggyőztek arról, hogy nem vagyunk értéktelenek, nem vagyunk fölöslegesek, mint az sokszor a világ sugallja, amikor keresztül tipornak rajtunk, hanem nagyon is drágák vagyunk. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy lelked által a Krisztus áldozata felragyoghat előttünk naponként, óránként, és erről láthatjuk, hogy mennyire drágák vagyunk neked. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk hálából mi is igazán drágának tartani azt, amit értünk tettél. Kérünk téged arra, hogy taníts bennünket kérni a te ajándékaidat, könyörögni a te vezetésedért, könyörögni a te megerősítésedért, hogy valóban a te leveleiddé lehessünk. Könyörülj rajtunk, hogy amikor a mi életünk üzenetét próbálja a környezetünk kibogarászni abból, ne valami zavaros üzenet jöjjön elő, hanem azon is ragyogtasd fel a te dicsőségedet. Legyen egyértelműen hívogató, vonzó és kívánatos az, amit mi mások elé odaélünk. Így állj meg bennünket otthonainkban, munkahelyeinken, jártunkban, keltünkben, betegségünkben, egészségünkben. Köszönjük azt, hogy nem hiába valóságot kérünk tőled, mert van rá hatalmad, hogy így tégy mi velünk is. Köszönjük azt, hogyha meggyőzöl bennünket szívünk szerint, hogy csak ugyan erre van szükségünk. És köszönjük azt, hogyha kész vagy arra, hogy gyönyörködj a mi engedelmes életünkben. Tedd azt engedelmessé, hogy neked örömet szerezhessünk, és dicsőség térjen a te nagy nevedre, mi általunk is. Köszönjük azt, hogy feljebb meghallgatod a mi könyörgésünket, mint azt mi elgondolni tudnánk. Kérünk téged, hogy ígéreted szerint áld meg életünket, és maradj mi velünk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hirdetéseket szeretnék mondani. Sipos Zoltán nagytisztelt úrtól nem kaptam semmi különös hirdetnivalót, ezért gondolom, hogy azt kell elmondanom, hogyha Isten éltet és engedi, akkor a jövő héten a szokott rendben a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Azt szeretném még elmondani, hogy hátulülő asszony testvérünktől kaptam 3 meghívót, amit ajándékképpen az érdeklődők elvihetnek. Ez a meghívó egy örömkoncert nevű rendezvényre szól, amit augusztus 19-én kedden este tartanak Budapesten a Hősök terén. Ez egy kórus találkozó, hogyha jól emlékszem. Tessék kijavítani. Nem kell végigállni a koncertet, hanem le lehet ülni. 3 jegyet le fogok tenni majd az irodában. Igen. Tehát ezt az irodában, akit érdekel, akinek ideje van kedden felutazni Budapestre egy ilyen koncerttel részt venni, szabadon elvihetőek ezek a jegyek. Tehát még annyit szeretnék elmondani, bár úgy fog kinézni, mint hogyha a hirdetéseket arról vagy arra használnám, hogy magamat prédikáljam. Szeretném megköszönni legelőször is Istennek, bár azt már megtettem, de a gyülekezet azon tagjainak, akik éveken keresztül vagy évek óta imádságban hordozzák az életemet, hogy most egy, nem is egy, hanem 2 fontos cél eléréséhez hozzásegítettek támogató imádságukkal. Isten kegyelméből életemben először most már első lelkészképesítő vizsgát tett teológus hallgatóként szolgálhattam anyagyülekezetemben. És a másik dolog, amiben szintén köszönöm a támogató imádságot, és aki már tudja, azoknak pedig az együtt örvendezést köszönöm, hogy pénteken volt 5 hetes Sára kislányunk. Istent dicsőítjük azért, hogy ő egészségben születhetett, és olyan, amilyen. És aki még eddig nem tudta, azt együtt örvendezésre hívom. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Zárásképpen a 397. dicséretünket énekeljük minden versével. A 397. dicséretünk első verse pedig úgy kezdődik, hogy Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Thank you.
kell áldás nélkül, fogadjátok Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind testetek, lelketek, őriztessen meg szeplőtelenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi. Amen. Áldás békességet kívánok. Bocsánat, a himnuszt is énekeljük el. Régen prédikáltam új Szegeden. Thank you.